Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Kilenc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Hagyjátok abba, soha többé háborút, kérte 14. Leó pápa a békéért tartott imavirrasztáson szombat este. Április 11-én a Szentatya imavirrasztást vezetett a béke ajándékáért a Szent Péter Bazilikában. Az elmúlt napokban többször is kérte a híveket, hogy a világ minden tájáról csatlakozzanak ehhez az imához, és közösen kérjék Szűz Mária közbenjárására a béke ajándékát Istentől. A dicsőséges rózsafüzér titkait imádkozták a vatikáni bazilikában, az imádságot bibliai részek és egyházatyák elmélkedéseinek felolvasása kísérte. A világ minden földrészéről érkezett hívek a kórus éneklésével kísérve szimbolikusan gyújtottak egy-egy mécsest az Assisi békelángról. Leó pápa a dicsőséges titkok elimádkozása után vette át a szót, mint elmondta. Imádságotok annak a hitnek a kifejeződése, amely Jézus szava szerint hegyeket mozdít. Köszönöm, hogy elfogadtátok meghívásomat és összegyűltetek itt, Szent Péter sírjánál, valamint a világ sok más helyén, hogy a békért könyörögjetek. A háború megoszt, a remény egyesít, az erőszak eltipor, a szeretet felemel. A bálványimádás elvakít, az élő Isten megvilágosít. Ma reggel 6 órakor megkezdődött a voksolás az ország 10.047 szavazókörében az országgyűlési képviselő választáson. Este 7 óráig mintegy 7,5 millió választópolgárt várnak a magyarországi szavazókörökben az urnákhoz. Voksolni csak személyesen lehet. A választópolgárnak a szavazatszámláló bizottság előtt igazolnia kell személyi azonosságát. Ezt bármilyen típusú személyi igazolvánnyal megteheti. A szavazatszámláló bizottság elfogadja továbbá az 1998 végétől kiadott lézergravírozott útleveleket, valamint a kártyaformátumú jogosítványokat is. A DAP alkalmazás nem alkalmas a személyazonosság igazolására. A szavazás megkezdésekor az összes szavazókörben valamennyi urnát az első választó jelenlétében zárta le a szavazatszámláló bizottság az országgyűlési választáson. A szavazatszámláló bizottság előbb ellenőrzi a szavazásra megjelenő első választópolgár személyazonosságát, valamint azt, hogy szerepel-e a névjegyzékben. Az első szavazó nem lehet a szavazatszámláló bizottság tagja vagy a jegyzőkönyvvezető. A szavazatszámláló bizottság és az elsőként szavazó választópolgár együtt megvizsgálják, hogy a szavazóhelyiségben használt urnák, köztük a mozgó urna üreseke. Ezután a szavazatszámláló bizottság lezárja az urnákat. Szavazni kizárólag a személyazonosság igazolása után lehet az országgyűlési képviselők vasárnapi választásán. A választáson kizárólag személyesen és a korábban átjelentkezésüket kérők kivételével csak a választópolgár lakóhelye szerint kijelölt szavazókörben lehet szavazni. Ha a választópolgár nem rendelkezik sem személyazonosító igazolvánnyal, sem útlevéllel, sem pedig vezetői engedéllyel, akkor a nyitva tartó kormányablakokban a szavazás napján még igényelhet ideiglenes személyazonosító igazolványt, amellyel már igazolhatja személyazonosságát. Vasárnap délig még igényelhetnek mozgóurnát a mozgásukban gátolt választók az országgyűlési képviselők választásán. Aki még nem tette meg, de szeretne mozgó urnával szavazni, az kérelmét vasárnap délig még benyújthatja online, elektronikus azonosítással. Emellett el lehet juttatni a kérelmet a szavazatszámláló bizottsághoz írásbeli meghatalmazással, nem rendelkező személlyel, például futárral vagy hozzátartozóval, valamint kézbesítési meghatalmazottal is. Az országgyűlési képviselők választásán két szavazólapot adnak, az egyiken az egyéni jelöltre, a másikon a pártlistára lehet szavazni. A szavazólapon a kiválasztott jelölt, illetve pártneve melletti körbe kell tollal X-et vagy plusz jelet tenni. A lényeg, hogy a két vonal metszéspontja a körön belül legyen. Ha a szárak kicsit kilógnak, az még érvényes, de a metszéspont nem kerülhet a körön kívülre. Köszönöm, hogy eljöttek, hogy megmutassuk, milyen erős a jobb oldal Budapesten is, mondta tegnap Orbán Viktor miniszterelnök a budai várban. Orbán Viktor világossá tette, a választás tétje az, hogy nemzeti vagy ukrán kormány alakul annak eredményeként. Végül az időjárásról. A kezdetben felhős dunántúli tájakon lassan szakadozik, csökken a felhőzet, és naposra fordul az idő. Még keleten csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő zavarhatja a napsütést. Csapadék nem lesz. A keleti, délkeleti szél a Dunántúlon élénk lesz. A hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám.
A mese alapállása a rácsodálkozás, a világra, a másik emberre. Az áprilisi képmás címlapján Marék Veronika, aki a mesék igazságáról beszél. Interjút olvashatunk a meseterápiás foglalkoztatásokat tartó Kecskés Karinával. Kiderül, hogy milyen a jó vigasztalás, és milyen határokat bont le egy mozi élmény. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 1 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Még végtelen az út, utazó, vízkönyörtelenül. Így hát a világ, pár arc, pár édes emlék, pár édes csúk csupán, mi az állomásokon vár. Százezer kötél lelkemen, vissza-vissza húz, szüntelen. Marad egy állomás, vissza sem nézek, attól sem félek már, hogy a füst a szemembe száll. De ha elindul a vonat, a szívem majdnem megszakad,
utazó, míg megmarad a hó, halljam ó. S ha eljön majd egy állomás, a peróra lépek, a szemafor zöldre vár, de az íjegyem már lejárt. De ha elindul a vonat, a szívem majdnem
műsora.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Vannak életek, amelyekben a hit útja nem egyenes vonalban rajzolódik ki, hanem kanyarok, újrakezdések és bátor döntések vezetik el az embert oda, ahol végül megtalálja a helyét. Nyeste Ferencet katolikusnak keresztelték, első gyermekkori élménye egy éjféli miséhez kötődik, ám a szoros kapcsolata Istennel csak felnőttként Ramocsaházára költözve indult el igazán. Feleségével együtt először óvatosan foglaltak helyet a templom hátsó padjában, majd lassan beépültek a gyülekezet életébe. Ő a kétkezi munkában, a párja a hitoktatásban találta meg szolgálatát. Ferenc felnőttként konfirmált, gyermekeit már a református hitben nevelte, és 22 éven át szolgált Ramocsaházán, ahol parókia, vendégház és megújult templom őrzi a közösséghez való kötődését. Ám a történet itt nem ér véget, új munkahelye Nyíregyházára vitte a családot, ezer emléket hagyva maguk mögött, de közben új feladatokkal előre tekintve. Nyeste Ferencet a Nyírségi Református Egyház megye főgondnokává választották, és ma már nem csak a saját gyülekezete, hanem egész egyház megyéje szolgálatát hordozza szívén. Mai portrébeszélgetésünkben szó lesz hitről és elköteleződésről, közösségről és felelősségről, valamint arról is, hogyan lehet összehangolni a munkát, a szolgálatot és a családi életet. Nyeste Ferencet Sípos Brigitta kérdezte.
Tudom azt, hogy főgondnok úrnak az élete kezdetén nem volt szoros kapcsolata sem az Istennel, sem református gyülekezettel. Ez később alakult ki. Hogyan indult a kapcsolódás magához a református egyházhoz, meg a gyülekezet közösségéhez?
A történethez egészen 1992-93-ig kell visszamenni, és Ramocsaházára kell elutazni Nyíregyházáról. Én a feleségemmel 92-ben költöztem Ramocsaházára, mivel a feleségem ott kapott az általános iskolában állást, én pedig a két faluval odébb lévő Baktalorrend házán, úgy mondták annak idején, és szerintem most ugye a szakiban kaptam állást. és így költöztünk oda Ramocsa házára, és itt kezdődött a kapcsolatom a gyülekezettel, vagy közelebbi kapcsolatom Istennel. Alapvetően volt vele kapcsolatom, csak én nem tudtam róla, már csak azért is, mert születésem után nem sokkal Mezőkövesden megkereszteltek, mégpedig az ottani katolikus templomban. Ugye az a vidék inkább katolikus vidék, bár nem olyan régen Mezőkövesden református templomot is szenteltek, aminek nagyon örülök. Tehát így kerültem Ramocsa házára, és így kerültem közelebbi kapcsolatban az akkor még Ramocsa házán szolgáló Gál Sándorral és feleségével. Tehát innét a kapcsolatfelvételt tulajdonképpen ismételten Istennel.
És hogyan sikerült a gyülekezetnek az életébe belépni?
Azokban az években kaptam vissza valahogy a Ramocsa házi gyülekezet is több gyülekezettel együtt a korábban államosított ingatlanait, és visszakaptuk a korábbi iskola épületet, ami a parókia és templom tőszomszédságában volt. Tehát így ez az időszak az, amikor én oda Ramocsa házára kerültem, illetve ebben az időszakban került oda Gál Sándor és felesége is Ramocsa házára, ugyanabban az évben. És valahogy ez a két család egyszerre oda kerülése, életkorban is hasonlók voltunk, ez úgy rányomta a bélyegét az én gyülekezethez, közeledésemhez is. Ami konkrétan úgy történt, hogy ott sétáltak el előttünk a mi házunk előtt Sándorék, és mi tudtuk róluk, hogy ők a református papok, akkor még így mondtuk, mert annyira távol állt tőlem legalábbis az egyházi lét, és egyszer megszólítottak minket, hogy menjünk már el hozzájuk vacsorázni. És akkor nagyon megrettentünk, hogy mit fogunk két pappal mi egy vacsora idő alatt beszélgetni, miről fogunk beszélgetni. Tehát így indult a konkrét kapcsolatunk. Aztán bekapcsolódtam, mivel hogy hívott Sándor, hogy segítsek ennek az épületnek a felújításában, nem mint vállalkozó, hanem mint kétkezi munkás. Ilyen ambíciók sosem voltak, és nem is lesznek, hogy én vállalkozó legyek. Csak szeretek mindenfajta munkát, amit az ember a két kezével tud elvégezni, és így cserkészültem be tulajdonképpen én is, és a feleségem sem a Mosaház gyülekezetben.
Az kiderült a feleségedről, hogy pedagógus, neked mi a végzettséged?
Csak azért, hogy a teljesség meglegyen, én Putnokra jártam középiskolába, és mezőgazdasági gépszerelést tanultam, majd a Nyíregyházi mezőgazdasági főiskolára vettek föl, és én 90-ben ott végeztem, mint mezőgazdasági gépészüzemmérnök. Így kerültem Bakta Lóránt házára, ahol sokáig oktattam és tanítottam, majd nevelőtanári diplomát szereztem Egerben, ami tulajdonképpen ahhoz kellett, hogy tovább folytathassam a tanítást a szakmunkás képzőben.
92-ben beindult egy kapcsolat a gyülekezetnek a közösségével, és meghatározó volt benne a lelkipásztoroknak a személye. Hogyan alakult ez tovább?
Letelepedésünk Ramocsa házán az nagyon, nagyon idilli volt, tehát kaptunk egy lakást, ahol mi ketten éltünk a feleségemmel, és hát azt mondom, hogy úgy ahogy megszokták a régiek, hogy összeházasodnak, és gyermek születik a családban, ez nálunk is így történt. 94-ben megszületett az első gyermekünk, 96-ban a második, 2000-ben a harmadik, és ez nagyon organikusan ment végbe abban a tekintetben, hogy ezzel így még inkább befonultunk a gyermekeink révén a gyülekezeti szövetbe, mert több családnak is születtek annak idején gyermekei, akikkel baráti viszonyba is kerültünk, tehát túl a egy gyülekezetbe tartozáson. Úgyhogy ez így nagyon, nagyon organikusan ment végbe, én úgy gondolom. Nem mondom, hogy nem voltak benne nagy ugrások, tehát lelki ugrások azok voltak benne, de semmi esetre sem kellett nagy erőfeszítéseket tenni annak érdekében, hogy ez így történhessen meg.
Katolikusnak keresztelték, hogy lettél református?
A katolikus keresztségem vagy arról nem tudok semmit, mert ott voltam ugyan, de nem emlékezhetek rá. Isten élményem annyi volt, hogy gyerekkoromban éjféli misére elvittek a nagyszüleim. Ami számomra inkább ilyen félelmet keltő volt, hogy bementünk abba a nagy épületbe, ahol csend volt, nem volt se ágy, se szekrény, se semmi, tehát hiába mondta nekem, hogy itt lakik az Isten, de az úgy nekem úgy nem jött össze. És tulajdonképpen ennyi volt a gyermekkori élményem, és egy nagyon nagy szünet volt egészen addig, amíg arról nem volt szó, hogy az esküvőnk az hol is legyen, református szertartás szerint legyen, vagy katolikus szertartás szerint legyen, és mivel édesapámat abszolút hidegen hagyta a kereszténység, a vallásosság, tehát számára ez nem volt fontos dolog, így evidenssé vált az, hogy akkor Mándokon a református templomban lesz a házasságkötésünk, ami még mindig nem volt számomra egy meghatározó élmény, tekintettel arra, hogy nem láttam a lényegét, nem volt ismeretem róla, volt egy szertartás, ott tettük, amit kellett, odaálltunk, ahová kellett. Aztán így költöztünk Romocsa házára ezzel egy háztudattal, és ahogy bekapcsolódtam a gyülekezeti életbe, illetve a feleségem is, neki könnyebb volt, mert ő református vallású, és ő többször járt istentiszteleten jóval, mint én. Nem minden hétvégén, de ő gyakorta megfordult az öcsével és édesanyjával a Mándoki templomban. Egyre inkább bekapcsolódtunk a gyülekezeti életbe, ami kezdetben csak annyi volt, hogy beültünk a hátsópadba. Emlékszem rá, Sándor mondta, hogy de azért eljöhettek istentiszteletre, és nem kell kiöltözni, csak ott megültek a hátsó padokban, aztán jó van az úgy, tehát ebből innét alakult ki, valóban így is tettünk, ebből alakult ki az, hogy a feleségem a gyülekezetnek hitoktatója lett, elvégezte annak idején még Miskolcon a hitoktatói, akkor még tanfolyamot. Emlékszem, hogy a középső lányom még akkor még anyateljel táplálkozott, amikor ő például vizsgázott, és Szabó Dani bácsi csodálkozott, hogy a feleségem oda jár, és ott vizsgázik, és azt hitte, hogy az édesanyámnak a gyerekek, aki szintén ott volt, hogy vigyázzon akkor még a kisebbik lányunkra, én meg a nagyobbikra. Tehát ő is belefolyt a gyülekezeti életbe, ilyetén formán, és azóta is hitoktató, ugye folyamatosan hol a Romocsa házi, hol a Nyíregyházi gyülekezetnek, illetve most már hittan tanít a Jókai Mór református általános iskolában. Tehát így folytam én ezeken a fizikai munkákon keresztül be tulajdonképpen a lelki munkába. És akkor egyre aktívabbak voltunk, eljártunk csendes napokra, ilyen közötti csendes napokra, Őrbe, Vajára, Rohodra, és tulajdonképpen mindenhová, ahol volt, vagy szerveztek azon a vidéken csendes napokat, és Őrben volt egy csendes nap, amikor a végén az alkalomnak megkérdezték azt, hogy ki az, aki úgy gondolja, hogy Jézussal szeretne járni, és hitet szeretne tenni mellette, és én ott tettem nyilvánvalóvá tulajdonképpen, hogy én református keresztény ember szeretnék lenni az életem további részében.
És azt gondolom, követ egy konfirmáció is felnőttként?
Igen, 96-ban felnőttként konfirmáltam. Hát kimaradt az életemből a KT kérdések felmondása, mert erre nem került sor, viszont volt egy több alkalmas, számomra megtisztelő face-to-face felkészítő, tehát csak én voltam és a lelkészem, és beszélgettünk azokról a dolgokról, amik szükségesek ahhoz, hogy tudjam, hogy milyen fogalmat teszek, amit most a időben konfirmálnak, ők úgy élik meg, hogy KT kérdésekre kell bemagolniuk válaszokat. Nem egyedül konfirmáltam, mert volt egy lelkitársam benne, egy lelki testvérem, akit akkor még Simon Enikőnek hívtak, most pedig Klincsikné dr. Simon Enikő, ő a Városi Gyülekezet Iskola óvodájának a vezetője, akivel a kapcsolatom a mai napig olyan, mint hogyha ha testvérem lenne, tehát én lelki testvéremnek mondhatom őt a mai napig. Már csak a munkakörömből adódó is tartjuk a kapcsolatot, de egyébként is jó kapcsolatban vagyunk azóta is.
Mondtad, hogy a fizikai munkán keresztül türemkedett be a gyülekezeti élet a ti életetekben. A lelki élet hogyan lett a tiédé, az, amit a gyülekezet a lelki pásztoraival együtt kialakított?
Nekem ez egy ilyen természetes, sem megért folyamat volt, ahogy már korábban is mondtam. Tehát megtérés, konfirmáció, istentisztelet látogatás, énekkari próbák, ez egy ilyen lineárisan reménység, tehát úgy érzem, hogy emelkedő pályafolyamat tendencia volt. Ráadásul a gyermekeink, ahogy megszülettek, hittan, oktatás, gyülekezeti hittan, ötnapos klubok, több generációs táborok, tehát ezekről mi elmaradhatatlanok voltunk, mindenben is benne voltunk, amit a gyülekezet szervezett. Tulajdonképpen egy ilyen folyamat volt ez számunkra, ami meghatározta az otthoni családi életünket, hogy fektetjük a gyereket, hogy kezdjük az étkezéseket. Tehát ez mind számunkra egy ilyen organikus dolog lett. Aztán a gyermekeink nagy helyszíni angol bibliai táborosok lettek. Mind a három gyermekünk éveken keresztül helyszínre járt nyaranta a bibliás táborba, aminek a munkájában mi is bekapcsolódtunk önkéntesként. 2000-es évek elején több éven keresztül mentünk konyházni azért, hogy a gyerekeknek az étel rendelkezésre álljon, ahhoz, hogy ő nekik ezzel ne kelljen foglalkozni, hanem csak az Isten dolgával, meg igaz angol nyelven. Úgyhogy ez is nagyon szépen zajlott, és most ott tartunk. A legidősebb gyermekem ott találta meg a férjét, a most meg a legfiatalabb vezeti idén a tábort. Úgyhogy csodálatos
éve
van a történetünknek, így van.
Ahogy így elmondod, az realizálódott bennem, hogy akkor a ti családotokban a hit, Isten kapcsolat, az tulajdonképpen átalakította az életformát, és az életnek a ritmusát a mindennapokban.
Ez így van, abszolút mértékben. És ez tart most is, tehát az a jó benne, hogy most már a három gyermekem három család önálló családban él, de tudom azt, hogy ezt sikerült nekik átadni. Mind a három lányom a férjével együtt gyülekezeti tag ott, ahol él. Tudom azt, hogy aki tud, az szolgál, ki zenéléssel, ki csoportvezetéssel, ifjúsági csoportvezetéssel. Tudom azt, hogy volt a szó, szó kapcsolat lehet, hogy jó adakozók, tehát részt vesznek a gyülekezet anyagi teherhordozásában, amit meggyőződésem, hogy az otthonról hozott példa alapján is vittek tovább a saját családjukba.
Mi volt vonzó a gyülekezetnek a közösségében, ami ott tartott és ott tart benneteket ma is, csak már nem Ramocsaházán, hanem Nyíregyházán?
Szeretettel vettek minket körül, szeretettel fogadtak minket a Ramocsaház gyülekezetben. Sokan már nem élnek azok közül, akik minket akkor körülvettek, de ez a szeretett közösség volt az szerintem, ami meghatározott minket. Ugye kisgyerekekkel voltunk a gyülekezetben, tehát mindig már csak a gyermekeink kapcsán is kaptuk a szeretetet folyamatosan, ami megnyilvánult abban, hogy kopasztott csirkét kaptunk, mint hogyha mi lennénk a lelkész a gyülekezetnek, mert látták azt, hogy ott lakunk egy kis lakásban, nincs semmi, az udvar a jószág, semmi, és egy falun az egy ilyen alap dolog, hogy volt akkor még 90-es években, hogy volt apró jószág a portán, és kaptunk tojást, kaptunk csirkét, elhívtak minket disznót ölni, vagy engem legalábbis. Ez zokon esett egyébként, tehát szombaton hajnalba fölkelni azért, hogy megfogjam akkori presbiter testvérem disznájának a lábát, hogy le tudják ölni. Tehát ilyen közösség lett minket körül, úgyhogy ezért könnyű volt beéleszkedni. nagyon könnyű volt beilleszkedni.
De gondolom a lelki élet is vonzó volt, nem csak a közösségi szerveződések, programok.
Igen, az istentiszteleteket rendszeresen látogattuk, és részt vettünk minden egyéb más programon is. Talán már említettem, hogy több nemzedékes táborba jártunk, kezdetben Helycére, aztán Berekfürdőre, ahol alapcsalád voltunk, több más családdal együtt, tehát nem volt olyan év abban az időszakban, amikor ne lettünk volna ott, független attól, hogy mikor született melyik gyermekünk. Énekkari tagok voltunk, vagy voltam én legalábbis, a feleségemnek nehezebb volt, mert a gyerekkel valakinek lenni kellett. Énekkaroztunk, bibliaköröztünk, házi bibliaórára tudtam én járni. Még egyszer mondom, hogy a feleségem is bizonyára szívesen járt volna, de neki maradtak a gyerekek, mert valakinek felvigyázni kellett a gyerekekre. Én az egyik presbiter testvérem, aki egyébként azóta volt már a gyülekezetnek gondnoka, Bandi bácsiékhoz jártunk, az akkori gondnokunk, a Nagy Pista bácsival, ő vezette a bibliaórát, aki egy betániás, hétpróbás református keresztény ember volt, és a légkörre jellemző, hogy a legkisebbik lányunk hasonlékosan született, annyira szeretettel vették körül, anyagilag támogatták a műtétjét, például emlékszem, először mentünk műtétre, vagy másodszor talán, és a bibliakörösök gyűjtöttek nekünk pénzt, hogy legyen pénzünk műtétre. De annyira
testvéri volt.
Testvéri volt a kapcsolat, igen.
Milyen volt az elválás a Romcsaházi gyülekezettől?
Fájdalmas. Valami olyasmit éreztem, amit talán egy lelkész érez akkor, amikor elhívást kap egy másik gyülekezetbe, és ott hagyja a gyülekezetét. Szűk 22 évig voltunk Romcsaházán. Szerintem, ha azt mondom, hogy úgy köszöntek el tőlünk, mintha a lelkész ment volna el, akkor nem állok messze a valóságtól. És ez nem a nagy képűség mondatja, hanem egyszerűen ilyen volt a közeg Romcsaházán, mert tényleg a gyermekeim istentiszteleteken zenéltek, énekeltek, a feleségem gyerek istentiszteletet tartott, én presbiter voltam a gyülekezetben, és minden lében kanál voltam, mint ahogy szerintem korábban is voltam, meg most is az vagyok, és talán így fogok meghalni. Mindig találok magamnak feladatot, ha nem kérnek, akkor keresek. Nem ön célút, hanem olyat, ami a közösség számára előrevívő. Ezzel a 22 év alatt épült egy új parókia, fel lett újítva a gyülekezeti ház, kialakítottunk egy vendégházat, tehát ezer szállal kötöttem a Romcsaházi templomhoz. A legutóbb szomorú alkalom miatt voltam a Romcsaházán, amikor a barátomnak, a mostani főgondoknak, az édesanyjának volt a virasztója, akkor csodálkoztam rá a templom belsőre, mert az is megújult kívül belül a templom. A csillárok, amiket készítettünk a főgondok úrral az ő portáján, azokra csodálkoztam rá, hogy ezeket is együtt csináltuk. Nem tudom mennyi idő alatt, több száz órát öltünk bele, mire elkészültek.
Miért váltottatok?
A váltásnak nagyon egyszerű oka volt. Engem elhívtak a megyei kórházba egy háttérosztály irányítására, és elkezdtem beingázni Romcsaházáról házára. Aztán a feleségem pedig állást kapott a Jókai Református Iskolában, itt Nyíregyházán, és egy szűk évig két autóval ingáztunk be Nyíregyházára, mivel hogy nem tudtuk összeegyeztetni a munkaidő kezdetét és a munkaidő végét. És akkor jött az elhatározás, hogy akkor költözünk be Nyíregyházára, és így kerültünk be tulajdonképpen. Egy karácsony előtt, nem sokkal karácsony előtt költöztünk be, egyszerre, úgy, ahogy a filmekben, hogy mindent felpakolva és mindent a hátunk mögött hagyva költöztünk el.
Igen, de ezzel emlékkel kötődve.
És ezzel emlékkel kötődve, így van.
Másik gyülekezethez. Igen, régóta főgondnok vagy a Nyírségi Református Egyházmegyében. Hogy választottak meg?
A történetet ott kezdődött, hogy két ciklussal korábban egy időközi választáson lettem az egyház megye, akkor még így hívták, hogy világi főjegyzője. Tehát így kerültem az egyház megye irányításának a közepébe, vagy vezetésének a közelébe. Ugye a főjegyzőknek a feladata akár lelkészi, akár világi, vagy most presbiterinek mondjuk, annyi, amennyivel őket megbízzák. Tehát a törvény nem dedikál nekik feladatokat. Tekintettel arra, hogy én akkor még Ramocsaházán éltem, többször fordult elő az, hogy könnyebb volt nekem bekapcsolódni alkalmakba, mint az akkori gondnok úrnak, Horváth Csabának, aki Nyíregyházán élt. Tehát ez is egy ilyen organikus folyamat volt, ahogy én bekerültem az egyház megye vérkeringésébe. Ezek voltak a kezdetek, és volt ez a három év, amikor láttam valamit, és tapasztaltam valamit, és ezt követően a következő tisztulításkor jelöltek, és választottak meg egyház megyei gondnokká. Talán ezt jól lenne tisztázni, itt keverem néha a szavakat, de ez tudatos, hogy presbiteri tiszt, vagy világi tiszt, főgondnoki tiszt, vagy gondnoki tiszt. Ez tudatos most ebben a riportban is, mert hogy a református egyház alkotmánytörvénye nem régi módosításakor került be a főgondnoki tiszt a gyülekezeteknél is, és az egyház megyénél is, illetve a korábban világi előtag helyett most már presbiteri tisztet kell mondanunk. De ezekben az időkben még ezek voltak a hivatalos titulusok, ezért van ez a kis zavar esetleg.
Mit jelent a Nyírségi Református Egyház megye főgondnokának lenni? Milyen feladatokkal, szolgálatokkal jár ez?
Sok feladattal járt, és még jár a mai napig tanulási feladattal. Tehát tanulni kell a gyülekezeteket, melyik milyen sajátosságokkal bír. Tanulni kell a hozzájuk való viszonyulást. Tanulni kell nem csak az egyházmegyei, hanem a nagyobb, az egyházkerületi viszonyokat. Sőt, a zsinati viszonyokat is, ami egy nehéz feladat. Tudjuk jó, hogy voltak nagy viharok a református egyházunkban. Ezeket ott megélni teljesen más volt, mint egy gyülekezeti tagként hallani valamit. Mit jelent még az egyházmegyei főgondnokság? Jelent felelősséget. Nagyon érdekes az egyházunk berendezkedéséből, ebből a paritásos ebből adódó felelősség megosztás kérdése. Papíron az én aláírásom annyit ér, mint az esperesség meg annyit ér, mint az enyém. Nem minden esetben, mert vannak olyan feladatok, amik esperesi hatáskörök, de nagyon érdekes pénzügyekben paritás elve működik, a banknál kettős aláírás van, az állami normatívát ketten hívjuk le, és még lehetne ezeket sorolni. Ez mindig felelősséggel jár. Az egyik nagy élményem az volt, amikor, és itt a felelősséggel kapcsolatban, hogy ezelőtt jó pár évvel kaptam egy ajánlott levelet a Magyar Állami Számvevőszék elnökének az aláírásával, mivel hogy az ÁSZ az érdekes módon az ellenőrzését, hogy ellenőrizni akarja az egyházmegyét, azt nem az esperesi hivatallal közölte, hanem velem. Ez rendkívül érdekes érzés volt, és ennek a felelősség tudatnak a lenyomata, hogy hát engem keres az ÁSZ, most akkor hogyan tovább. Mit jelent még? Jelent elfoglaltságot. Sok elfoglaltságot, sokszor egyeztetünk esperes úrral, hogy mi az én látásom bizonyos dolgokban, és mi az övé, hogy ezt hogyan tudjuk összeegyeztetni. Egyébként mindig össze tudjuk egyeztetni. Igyekszem ott lenni minden egyházmegyei alkalmon. Tehát az egyházmegye szervezésében lévő alkalmakon az evidencia, tehát ez legyen az ifi tábor, vagy legyen az konfi találkozó. Azt mondom, hogy ritka az, amikor nem tudok ott lenni. Tehát vannak családi események, amik ebben megakadályoznak, de de más egyéb nem tud benne megakadályozni. Igyekszek elmenni gyülekezeti alkalmakra, ahová meghívást kapok, megint csak a családi események azok, amik gátat tudnak neki szabni. Bár a családom 90-es évek derekától ebbe szocializálódik, hogy nekem mindig van valami egyházmegyei vagy gyülekezeti elfoglaltságom, amit össze kell hangolni a család eseményekkel.
Nyeste Ferencet, a Nyírségi Református Egyházmegye főgondnokát hallották. A riporter Sípos Brigitta volt.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Kedves hallgatóink, nincs más hátra, mint hogy megköszönjem figyelmüket, hiszen mai adásunk végéhez értünk. Műsorunkat az europaradio.hu oldalon tudják visszahallgatni, ha pedig szívesen megosztanák velünk észrevételeiket, azt megtehetik a véleménykukac@europaradio.hu e-mail címen. A szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották. Tartsanak velem a jövő héten is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Mesékben kezdődött el történetem. Aztán múltak az évek, és kiderült végleg, mit kaptam tőlem, Istenem. Küzdelmek, könnyek ideje várt. Azt mondtad mindig, számíthatsz rá. Szeretett minden, te voltál, aki sosem adtak fel. Köszönök, köszönök mindent, eljött hát, most érted szól-e dal. Hogy nehéz nap vár rád, de amiért éltem, és amit reméltem, idelent valósággá vált. Mosolyod mindig megtalált, segítő kezek ölelnek át. Tudom már, hogy a szeretet minden, te voltál, aki sosem adtad fel. Köszönöm, köszönök minden, eljött már, most érted szól-e dal. Tudom már, hogy a szeretet sosem adtad fel. Köszönök, oh, köszönök minden, eljöttem, most érted szó-e dal. Ó, oh, szeretett minden, oh,
hogy a szeretet minden. Te voltál, aki sosem adtad fel. Köszönök, köszönök mindent. Eljött rá, most érted szó ez a...
Na gyerünk!
Tudom már, a szeretet minden, aki sosem adtad fel. Ó, köszönök minden, most érted szól ez a...
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Egy fiatal pap mesélte, hogy plébániáján a templomba gyakran betért a szentmisére egy hajléktalan férfi. Csendes volt, sosem beszélgetett másokkal, csak hátul megállt. A mise végén általában sietve távozott. Egyik nap az atya odament hozzá és megkérdezte, hogy tud-e neki valamiben segíteni. A férfi lehajtott fejjel csak ennyit mondott: nem tudom, hogy Isten megbocsát-e nekem valaha. Aztán elkezdtek beszélgetni. A férfi nem csak fedél nélkül volt, hanem évek óta nem gyónt, és úgy érezte, számára már nincs új lehetőség. Aznap azonban mégis elvégezte a szentgyónását. Az atya ezt mondta az esetről: ezen a napon találkoztam a feltámadt Krisztussal, akinek a sebei még mindig gyógyítanak, napjainkban is adnak egy második esélyt. Ez a rövid történet szép példája annak, amikor a megbocsátás által valaki visszatalál Istenhez. Mert az irgalom nem elmélet, hanem egy második, egy új esély. Az evangélium szerint az apostolok bezárkóztak. Azt hitték, mesterük halálával minden véget ért. Reményeik szerte foszlottak. Féltek, hogy rájuk is ugyanaz a sors vár, mint Jézusra. A sötétség, a félelem, a bezártság állapota ez, és ebbe lép be Jézus. Nem az ajtón keresztül, hanem titokzatos feltámadott valóságában, mégis ugyanazzal a szeretettel, amelyet 3 éven át tapasztaltak tőle. Az első szava ez: békesség nektek. Nincs szemrehányás vagy számonkérés, nem hozza elő az árulást és tagadást, hanem békét hoz, lelki megnyugvást. Az isteni irgalmasság ebben a pillanatban tehát abban mutatkozik meg, hogy Isten nem haragszik, hanem szeret. Nem a hibáinkra koncentrál, hanem arra, hogy újra elindulhassunk. A bezártságunkra nem ítélettel, hanem jelenlétével válaszol. Nem azt mondja, miért félsz, hanem itt vagyok. És ez a jelenlét, a feltámadt Krisztus jelenléte gyógyít, megnyugtat, újjáalkot, békét teremt és küldetést ad. A Szentlélek a bűnök megbocsátásával együtt azt üzeni, hogy ez a békesség nem csak a tiétek, hanem tovább kell adnotok. Az irgalom nem passzív együttérzés, hanem aktív szeretet. A feltámadt Krisztus újra misszióba küldi tanítványait, mégpedig a megbocsátás, a kiengesztelődés, az újrakezdés szolgálatával, és ez már az egész egyház küldetése mindenkorban. Az egyház akkor hűséges Krisztushoz, ha a bűnöst nem elűzi, hanem hazavárja, ha a sebet nem takargatja, hanem bekötözi, gyógyítja. Ebbe a küldetésbe kapcsolódik bele Tamás apostol is, aki hiányzott és nem akar hinni társainak. Őszinte kételyez, amit Jézus is megért, elfogad, de ez a kételkedés sebb, amit Jézus be akar gyógyítani, ezért újra eljön. Tamás is kap egy második esélyt, külön neki mutatja meg Jézus a kereszten szerzett sebeit, mintha azt mondaná, nézd, Tamás, a sebek megmaradtak, de már nem fájnak. Életet hoztak, nem halált. A szeretet nyomai ezek. Most, amikor látod az én sebeimet, gyógyuljanak meg a te sebeid. Jézus és Tamás találkozásában születik meg az evangélium egyik legszebb vallomása. Én Uram, én Istenem. Ez az irgalom gyümölcse, mély személyes hit, amely nem tökéletes bizonyosságon, hanem a szeretet és a megbocsátás által átszakított szíven alapul. A mi útunk is gyakran hasonlít Tamáséhoz. Hiányzunk a fontos pillanatokban, kimaradunk a lényeges eseményekből, késünk a felismeréssel, kételkedünk. De Jézus értünk is visszajön. Nekünk is ad egy második, egy új esélyt. Nem szégyenít meg minket, hanem hozzánk fordul. Nekünk is megmutatja sebeit, mégpedig a megbocsátásban, a szentgyónásban. Egy fiatal fiú éveken át haragban élt az apjával. Egy komoly veszekedés után eltávolodtak egymástól, és évekig nem beszéltek. A fiú közben felnőtt, saját családja lett, de a szívében ott maradt a seb. Egy napon megtudta, hogy az apja haldoklik. Hosszas vívódás után úgy döntött, elmegy hozzá a kórházba. Az apja gyenge volt, alig tudott beszélni. A fiú csak ennyit mondott neki, bocsáss meg. Az apja könnyei voltak a válasz. Már nem volt szükség több szóra, a megbocsátás kimondhatatlanul is megtörtént. Amikor a fiú kilépett a kórteremből, úgy érezte, mintha egy hatalmas kő gördült volna le a szívéről. Az isteni irgalmasság vasárnapján gondoljunk arra, hogy az irgalmasság Isten egyik legfontosabb tulajdonsága. A világ nem az igazságosság, hanem az irgalom révén fog megújulni. Egyházunk, közösségeink, családjaink akkor tükrözik Krisztust, ha irgalomból élnek. Ha nem falakat építünk, hanem ajtókat nyitunk, ha nem bezárkózunk félelmeink miatt, hanem a Szentlélek erejével újra és újra elindulunk, hogy hirdessük az isteni irgalmasságot, és magunk is megbocsássunk. Irgalmas Jézus, te nem félelmet keltve lépsz be az életembe, hanem békét hozol. Te nem elutasítod kételjeimet, hanem megérted szívem sebzettségét. Köszönöm, hogy újra és újra eljössz értem, akkor is, amikor bezárkózom. Köszönöm, hogy sebeid nem vádolnak, hanem gyógyítanak. Taníts meg engem is az irgalmasság lelkületére. Add, hogy másokban ne a hibát, hanem a lehetőséget lássam. Add, hogy ne ítéljek el senkit, hanem meg tudjak bocsátani mindenkinek. Szent lelked által légy bennem a békesség, a megértés és a kiengesztelődés forrása.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Kértessék a Jézus Krisztus!
Feltámadt Krisztus! Valóban feltámadt! Alleluja! Kedves hallgatóink! Húsvét második vasárnapján, az isteni irgalmasság vasárnapján rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. A szentmisét bemutatja Csizmadia István atya, az Egri Bazilika plébánosa. Orgonán közreműködik Kubik Tamás orgonaművész. Énekel Schmidmeister Szilvia és Faludi Zsuzsanna énekművész. Az énekrend a következő lesz. A Szent vagy Uramból a 90-es az első verszakkal. A Szent vagy Uramból a 86-os az első, a második és a negyedik verszakkal. Az Éneklő Egyházból a 157-es a negyedik verszakkal. A Szent vagy Uramból a 119-es a harmadik verszakkal, a Szent vagy Uramból a 88-as az első és a második verszakkal, és végül az Éneklő Egyházból a 223-as ének. Elismétlem újra az énekrendet, tehát a Szent vagy Uramból a 90-es ének az első verszakkal, a Szent vagy Uramból a 86-os ének az első, a második és a negyedik verszakkal. Az Éneklő Egyházból a 157-es ének a negyedik verszakkal, a Szent vagy Uramból a 119-es harmadik verszakkal, a 88-as az első és a második verszakkal, az Éneklő Egyházból pedig a 223-as. Kérjük, imádkozzanak velünk!